Ez a reggeli manna.
Minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig Happy Andrével és Hudák Anitával.
7 óra 10 perc van, jó reggelt, jó utat, jó munkát, a mikrofonnál Hudák Anita.
Jó reggelt és Happy Andre.
Ütemszerűen zajlik a mai reggel, kérem, ahogy azt jósolták, itt a hó, legalábbis Zuglóban, itt a fővárosban, mondhatni majdnem a szívében, itt éppen nagy kövér pelyhekben hullal a hó. Télies csapadékot jósoltak a mai napra.
Meg erős szelet és plusz 3 fokot délután. Van egy baleset is, amiről tudunk, a 9. kerületben történt a Lónyai utcában, a Kinizsi utcánál.
Ennek megfelelően mindenki a közlekedéssel úgy kalkuláljon, hogy biztos, hogy ma reggel egy picit a szokottnál lassabb lesz, és nagyobb türelmet kíván, gyaníthatóan így az évek tapasztalatai alapján.
Csak óvatosan. Csak
óvatosan, igen. Egyébként pedig január 14-e a dátum, és kiket köszöntünk ma?
Például ma van Bódog, Ámon, Hilár, Oresztész és Úriás napja is.
Úriás?
Igen, ez valószínűleg egy ótörök eredetű férfinév.
Azt jelenti, nagy.
A honfoglaló magyarokhoz csatlakozó kunok egyik vezérének a neve.
Wow.
Aztán itt van például nekünk az Oresztész, mert láttam, hogy erre is felkaptad a fejed. Ez egy görög eredetű férfinév.
Igen.
Annyira klassz a jelentése. Kitalálod, hogy mi az Oresztész?
Méhkason egyensúlyozó trubadur.
Honnan tudtad?
Ugye, sejtettem.
Na, azt jelenti, hogy hegylakó.
Na, tényleg?
Aha.
Wow.
Úgyhogy hivathatod magad Oresztésznek, ha gondolod, ha ettől erősebbnek érzed magad.
Kik a születésnaposaink?
Köszöntsünk például egy ma 75 éves énekest, színészt, dalszövegírót, az István a Királyban ő játszott a Laborcot, a Herben pedig Bergert színpadon. 1981-ben hozta létre az Ős bikinit, amelynek 1985-ig volt a frontembere, amikor is a helyére D. Nagy Lajos került. De neki köszönhetjük például a Beatrice zenekart is, amit 1970-ben alapított, és akkor ez volt az ország egyetlen női beat zenekara.
Na hát, csak nem Nagy Feró.
Hát de, csak ő.
Jó egészséget kívánunk neki. És persze mindenkinek, aki ma ünnepel. Tegnapi napon kicsit célkeresztbe tettük a közelgő felvételi időszakot, hiszen ez több család életét most, hogy is mondjuk, csak kiszínezi. Ugyebár itt a középiskolai felvételikről van szó, és értelemszerűen e témában faggattuk Tibenszky Móni Lizát.
Szerintem most már mindenkinek lassan a remegő gyomor azért az ott van, pedig pont ezt kellene a szülőknek egy kicsit lebontani, meg a tanároknak, mert egyébként is nehezített helyzet van, úgyhogy én mindenhol mindenkit azt kérek, hogy ez a életed döntése, életed megmérettetése, ez most vagy soha, ezt most nem mondjuk nekik egyébként se, de szerintem így is olyan vízhelyzet van, és ugyanolyan druk van bennük, hogy megpróbáljanak megfelelni a lehető legtöbbet hozni. Ezt egy bizonytalan, egy félelmi helyzetben, egy nagyon stresszes helyzetben, ha tovább fokozzuk, akkor nem hogy segítünk, hanem még jobban blokkolnak. És ha tetszik, hanem ez egy pillanatnyi mérés lesz, hogy ők éppen akkor mit tudnak. Úgyhogy inkább én azt gondolom, hogy próbálja mindenki nyugtatni a gyerekeket. Nyilván eltérő személyiségek, tehát lehet, hogy lesz, aki még az utolsó héten is gyakorolni fogja az előző évi feladatokat. 45 percre, órára, amit mondjuk eddig kellett volna tenni, de nyugi, szóval, hogy azért mindenkinek lesz helye ebben a Matrixban, úgyhogy én ezt a mentális biztatást, átkeretezést és családi hátteret nagyon szeretném hangsúlyozni, mert most a kamaszok borzasztóan nehéz érzelmi helyzetben vannak. Egyébként sem könnyű ez, de most ilyen nagyon sok bizonytalanság van köztük, és sokkal kevésbé tudják vagy akarják kimondani a félelmeiket, nem csak feltétlenül a felvételivel kapcsolatban, hanem a jelenlegi helyzettel kapcsolatban is. Számtalan iskola, nem a többsége sajnos, nem is kéri a központi írásbeli felvételi eredményét, mert azt mondja, hogy ez egy pillanatnyi állapot. Most ugye kérdés, hogy lehetnek-e bármilyen formában nyilván a járványügyi, meg biztonsági előírások és szabályok betartásával szóbeli vizsgák, mert azért ott nagyon lehet szépíteni, ott azért nagyon lehet látni azt, hogy egy gyermeknek milyen személyisége van, milyen irányoltsága. Lehet, hogy ott ez a pillanatnyi lefagyás, ami sokszor előjön, ez a vizsgapara, ami szerintem
igen.
Ismerünk. Izzadó tenyér, fölöltöztünk szépen, kicsi a ruha. Egyébként otthon felejtettem az italomat, és jaj, egy másik intézményben vagyok, körülöttem egy csomó másik ember, maszkban másfél méterrel, és fertőtlenítésen is se felejtsek el. Tehát én azt szeretném a szülőktől is, meg a tanároktól is kérni, hogy inkább biztassák őket. Tehát egy-egy mosoly, most nem simogatjuk őket, persze nyilván van, amelyik kamat, ezt nem is szívesen beszél, hogy egy kicsit így a házat meglapogassuk, hanem egy-egy ilyen oda mondott gesztus, egy sok sikert, ez a menni fog, nem, tehát hogy ne ezt a nyomást tegyük rájuk, ünnepeljük meg, hogy az első mérföldkön túl vagyunk, mert utána megyünk tovább.
Bölcs dolgok. Pontosan 4:80, és ahogy ígértük, ebben az órában vendégünk lesz dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum általános főigazgató helyettese, és a farsangi népszokások lesz a témánk. 10 perccel vagyunk 7:30 előtt, jó reggelt és jó utat, apropó út, az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske térségében a 38-as kilométernél megállították a forgalmat, mert egy kigyulladt kamiont oltanak, az ellenkező főváros felé vezető oldalon is lelassult a haladás, hogy a nézelődők miatt, ráadásul a térségben az intenzív havazás miatt a látó távolság is lecsökkent, tehát még egyszer mindez M1-es autópálya 38-as kilométerre.
Nemrég történt baleset itt Budapesten a 9. kerületben is, a Lónyai utcában, a Kinizsi utcánál.
Vendégünk pedig dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum általános főigazgatóhelyettese. Jó reggelt, Zsolt, és boldog új esztendőt!
Jó reggelt, boldog új reggelt. Évet!
Milyen szép lehet ilyenkor a behavazott skanzen, nem?
Tényleg szép nagyon.
Ugye?
De kár, hogy most nem nagyon lehet látni.
Hogy állnak az akcióitok egyébként?
Jól állnak. Most a legfontosabb az, hogy szép ez a hóesés, csak most mi örülnénk, hogyha már tavaszodna, és az Erdély épület együttesünk készül. Van 14 hónapunk, hogy fölépüljön, berendezzük, és jövő tavasszal megnyitjuk. Úgyhogy most ez a legnagyobb projekt.
Még 14 hónap?
Sok-sok mindenből áll, sok épületből.
Hát ez igen, nagy terület. Közben egy várost építünk föl benne, ugye van egy városi rész. Hát az első ütemben 22 tavaszáig nagyjából 20 épület, 28 épület fog elkészülni.
Ezen hány ember dolgozik?
A múzeumon belül olyan 30-40 legalább, és hát a külső kivitelező pedig az építkezésen van, amikor több száz ember dolgozik egyszer.
Tényleg várost építetek?
Ugye hagyományos technológiával, eredeti építőanyagokat felhasználva. Izgalmas projekt nagyon.
És nem kis munka.
Válik egészségünkre. De ami itt van a nyakunkon, ez a farsang, tőle tudjuk már, hogy január 6-a után hivatalosan is kezdetét veszi ez az időszak.
Így van.
Hogy szagoljuk?
Vízkeresztel indul, és ugye Hamvazó szerdáig a húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdetét tart. Hát igazából az egy hosszú időszak is lehet, ugye a húsvét az egy mozgó ünnep, úgyhogy mindig emiatt változik, hogy milyen hosszúságú a farsang. Tehát a farsangi időszak csúcsa az utolsó 3 nap, a farsang farkának nevezett időszak, a vasárnap, a hétfő és a húshagyó kedd. Ha már ilyen terminológiákat használunk, akkor érdekes, hogy nagyon sok helyen a Hamvazó szerda utáni csütörtökön fölfüggesztették a böjtöt egy napra, és az volt a torkos vagy zabáló csütörtök, amikor még minden maradékot el lehetett fogyasztani.
De farsang egyébként ez egy ilyen bőségünnep? Amikor bőség aztán mindent ünnep, bele?
Igen, alapvetően arról szól, hogy az élet élvezete, a mulatságok, ugye régen a paraszti világban ez volt a házasságkötéseknek a fő időszaka, hiszen a böjt időszakban nem lehetett házasságot kötni.
Meg nyáron se értek
lehetett.
Rá.
Hát akkor meg dolgoztak, úgyhogy azért nem voltak lakodalmak. Aztán a téltemetés, a tavaszköszöntő is már a farsangi időszakhoz kötődik, de hát alapvetően ez a mulatás, jó tenni, sokat tenni, az életigenlés, az öröm ünnepe ez.
És ez mióta van? Mióta tartjuk a farsangot? Mikor kezdődött?
Hát ez a télbúcsúztató öröm, az már a kereszténység előtti, tehát az ókori Rómában is volt hasonló ünnep. Magyarországon a középkorból vannak már írásos adataink is. Ugye nagyon érdekes, hogy nálunk a farsang szó az, ami a köztudatban van. Igen. Mondjuk az olaszoknál a karnevál. Ugye a karnevál szót mi is használjuk, de mégsem annyira rögzült a farsanggal kapcsolatban, vagy nem annyira épült be. Ez alapvetően ahhoz vezethető vissza, hogy hozzánk német közvetítéssel kerültek be ezek a szokáselemek, és egy ilyen bajor-osztrák szóból ered maga a farsang. Ami igazából egy éjszakára a húshagyókedre koncentrált, és annak az öröm ünnepére. Az olaszban a karnevale, amit gyakran úgy értelmeznek, hogy a hústól való búcsúvétel ünnepe.
A veganuál.
De hogy szinte egész, nem csak Európában, az egész világon általános az, hogy az elmaszkírozás maskarába eltakarni önmagunkat, hogy a gonosz ne ismerjen föl.
Aha!
Hát ez volt a kiinduló pont.
Igen, ez lett volna a kérdés, hogy tulajdonképpen a maszkírozásnak mi az eredete?
Hát, hogy ne ismerjen föl a gonosz, és ugye az egész szokáshagyományhoz még hozzátartozik az, hogy hangosnak kell lenni, rengeteg zajkeltés van, elűzni a gonoszt, elűzni a telet, és hát rengeteg népszokás kötődik hozzá. Ami más hagyományos időszakokhoz képest talán érdekes lehet, hogy viszonylag kevés egyházi ünnep van ebben az időszakban, inkább az ilyen világi dolgok jöttek elő, olyannyira, hogy például a középkorból rengeteg olyan írásos emlékünk van, amin kimondottan tiltják az egyház részéről a farsangi szokásokat, mert hogy ez ilyen rengeteg babonára épült, nem a keresztény tanításokhoz kötődött, úgyhogy a főpapok, de akár még Vatikán is hivatalos iratokban is tiltotta a különböző farsangi szokásokat.
Na, vannak itt még érdekességek, jeles napok, szokások, hagyományok, lakomák, ételek is gondolom, bálok, mulatságok, úgyhogy maradunk is a témánál, vendégünk dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum általános főigazgató helyettese, és ahogy hallották, farsangolunk. Maradt még 4 percünk 7:30-ig. Manna FM, és benne a reggeli Manna. 6 percen 7:30 után jó reggelt, jó utat, jó munkát. Havazik! Itt a fővárosban, legalábbis Zuglóban biztos, de gyaníthatóan Budapest több területén is észlelhető. Ez a fajta egyébként kifejezetten esztétikus télies csapadék.
Igen, meleg szobából nagyon szép látvány.
Igen,
nem délelőtt kell inkább havazásra számítani, nem valószínű, hogy megmarad. Bár olvastam olyan előrejelzéseket, hogy maradhat is, de ez a napközbeni 2-3 fok nem biztos, hogy jót tesz a hónak.
Vendégünk továbbra is dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum általános főigazgatóhelyettese. Jó reggelt, Zsolt!
Jó reggelt!
Valljuk meg őszintén, hogy éppen aktuál témánkat dekoráltad ki ilyetén formában, hiszen farsangi népszokások és hagyományok ezt hoztad nekünk ma reggel, és ott tartottunk, hogy megvan a tólig, illetve a legfőbb szándék. Ez csak a paraszti kultúrában volt jelen, Zsolt?
Nem, az egész farsangi szokás hagyományvilág, az megjelenik a főúri, nemesi, a városi polgárság és a paraszti kultúrában.
Tehát mindenki
leterített. Ja, az érdekes, hogy a főúriban, különösen Mátyás király idejében az olasz hatás nagyon erős, úgyhogy ott inkább ez a klasszikus itáliai karneváli hangulat, de például vannak feljegyzések, leírások, hogy Mátyás udvarában a állarcos bálokat rendeznek farsang idején.
De olyan állarcokra kell gondolni, amiket például a filmekben látunk, ezek a díszített
klasszikus velencei karnevál,
szemet eltakaró.
Igen, tehát nem a paraszti kultúrában megjelenő, önmagunkat elcsúfító, groteszkét tevő, vagy éppen a társadalom peremén élőket kifigurázó jelmezek, hanem a klasszikus, a főúri eleganciához kapcsolódó maszkok, igen.
Na hát. És mi jeles napok vannak ebben az időszakban?
Hát, ahogy mondtam, a klasszikusan a farsangot megjelenítő az utolsó 3 nap, de magában a farsang időszakban ugye vízkereszttel indul, a 3 királyok megjelenésével, de ebbe az időszakba esik Vince napja január végén, ami ilyen mezőgazdasági jóslás kötődik a szőlőtermés és a borhoz kapcsolódó szokások. Gyertya szentelő boldogasszony, ami egy vallási ünnep. Tehát, hogy igazából nem a farsangi örömök jelennek meg, hanem van egyéb népszokás is, de hát a farsang alapvetően mégiscsak egyrészt a házasságkötésekről szól, a lakodalmakról, ahogy már korábban is említettem, hiszen ebben az időszakban lehetett ezeket a mulatságokat megtartani, a bőjt időszakban nem, és aztán ki csúcsosodik az utolsó 3 napban, amikor pedig rengeteg népszokás, milyen ételeket esznek. Ugye nagyon fontos, hogy a húsételek ekkor még nagyon jelentősek, hiszen aztán 40 napig nem lehet. Vagy ami...
Ez a habzsidőzsi időszak?
Igen. Tehát nagyon, nagyon sokat zsíros disznóhúsokat ettek. Nagyon sok felé még a farsang időszakban megfőzték a kocsonyának a utolsó etapját, hiszen az már karácsony amikor is megjelenik, és hát talán a köztudatban leginkább a farsangi fánk van.
Az de finom.
Igen.
Pampucka.
Kérem? Micsoda?
Pampucka.
Pampucka?
Hol pampucka?
Igen. Például a palócoknál. Pampuska, pampucka. Tehát nem, nem például a, nem ismer, nem a fánk szót használják. Hanem.
És egyébként fánk gyűjtő útjait során milyen típusú fánkokkal találkoztál?
Melyik a klasszikus és melyek a verzió?
Én ebben nagyon konzervatív szeretem a hagyományos.
A szalagos fánk?
A szalagos fánk, igen.
Abban van töltelék?
Nincsen. A tetejére teszünk egy kis sárga baraszlekvárt.
Ennyi? De egyébként ismert több farsangi fánk fajta?
A klasszikus farsangi fánk, ez a hagyományos, de hogy azért fánkokból vannak egyéb formák is, a túrófánk például, amikor túróval készül, vannak, van a csöröge.
Igen, a napközi, típus, vagy napközi. A menzás fánk, igen.
De hogy alapvetően azért mégiscsak ez a zsírban, olajban kisült keltészta.
Legyen az bármilyen formájú is. Nekem az jutott még eszembe, hogy ilyenkor is tényleg tömegesek voltak az esküvők? Tehát, hogyha eladósorba kerültek a lányok, akkor akár egy napon több esküvőt is tartottak?
Persze, és hát ugye nagyon fontos, hogy ez az egyik időszak, a másik pedig a karácsonyt megelőző kisböjt előtti időszak, tehát ott az ősz legvége, ez az október-november, amikor már nincs annyi mezőgazdasági munka, és nagyon fontos, hogy azért tél, meg a késő ősz, amikor hideg van, hogy az ételek ne romoljanak meg. Tehát, hogy azért ebben van praktikum
is. Igen.
Nyáron meg annyi a mezőgazdasági munka, hogy nem értek rá szórakozni. Nagyon sok farsangi népszokás pont egy picit ehhez kötődik a párválasztáshoz, meg a pártában maradt lányokhoz, hiszen a paraszti társadalom, azt nem mondom, hogy kirekesztő ebből a szempontból, de hogy a bizonyos dolgokat, ami a saját erkölcsi mércéhez nem passzol, nem illik, azt kirekesztette.
Például?
Például a vénlányokat.
Igen.
Tehát azokat a lányokat, akik nem mentek férjhez a farsangi időszakban, azokat a farsangi népszokásokban gyakran csúfolták. Ami, hát mondjuk úgy, hogy néha nagyon durva ma már azt mondom, hogy vicc, de igazából ez akkor nagyon komoly volt, amikor kifigurázták, oda mentek a férjhez nem ment lányok háza elé, fazekakat ütögettek jó hangosan, hogy mindenki tudja, hogy itt egy olyan lány.
De gonoszak voltak.
Olyan fazekat dobtak be az udvarba, ami tele volt szeméttel.
Nem.
Röntött húzattak.
Már elnézést.
Ezekkel a lányokkal. Vannak
sok Bridget Jones naplója születhetett akkoriban.
De azt tegyük már tisztában, hogy hány éves kortól számított valaki vénlánynak?
Hát ez azért attól is függ, hogy 19. század, 20. század, de vidékenként változott, de azért a 22, 23, 24 évesek már vénlánynak számítottak, és hát hogyha nem ment a farsang időszakban férjhez, akkor hát ő megkaphatta magáét. Oh. Nagyon érdekes, hogy mennyi szokáselem megmarad. Ja, a skanzenben mi vagyunk a felelősök az UNESCO szellemi kulturális örökség elemek kezeléséért, a nemzeti jegyzékre való fölvétel, vagy éppen a szellemi kultúrás világörökségi jegyzékbe való fölvételre, és direkt megnéztem, a legerősebb, vagy a legjelentősebb a farsangihoz köthődő szellemi kultúrás örökségek védetté nyilvánítása, az első világörökségi, magyar világörökségi elem is egy farsangi népszokás, a mohácsi busójárás volt, ez a mohácsi horvátoknak a szokása, de fölkerült már azóta a mohaiak tikverőzése.
Az mi?
Ez a tyúk ütés vagy kakas ütéshez kötődő, kimondottan a farsangi időszakban egy ilyen gazdasági terményvarázsló szokás, amikor a tyúkokat egy kicsit megütögetik, hogy toljanak.
Jó szegények.
Sok tojás legyen. Vagy tyúk a rábaközieknél a szlovéneknek a rönghúzása, ez a klasszikus vénlány csúfolókhoz kötődő. Ott az az érdekesség, hogy a magyarok és a szlovének együtt, de magyarul és szlovénül, tehát hogy a nyelvi identitás erősítésében ma is szerepet játszik, és csak akkor van ez a szokás, abban az évben van, amikor nem megy senki férjhez. No. Tehát, hogy ez ennek van egy ilyen modernebb változata, de ilyen a novai remélés, amikor korommal bekenik a utcán járkáló emberek arcát. Ezek nagy része ma már igazából turisztikai attrakció is, hogyha nem lenne ilyen pandémiás időszak, akkor gondolom, hogy idén is nagyon sokan látogatnák meg ezeket a helyszíneket és eseményeket. Ezek mind a téltemetés, a vénláncsúfolás és a termékenység, a bőség varázsláshoz kötődő szokáselemek.
Innen folytatjuk vendégünk dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum általános főigazgató helyettese, farsangi népszokások és hagyományok a témánk. Egy perc maradt még 3:48-ig. Utakon vigyázzunk, hiszen a télies hangulathoz már télies csapadék is dukál itt a főváros környékén. 7:48 perc van, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és vendégünk továbbra is dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum általános főigazgató helyettese. Jó reggelt, témánk pedig farsangi népszokások és hagyományok, ami ezer felé ágazik, és a lényeget már-már megrágtuk, de valahogy mindig visszakanyarodunk ide a házassághoz, a házasodási kedv ilyenkor fellángul, ugyebár egyrészt idő is van rá, másrészt lehet nagyokat kvázi dorbézolni is, és Anitában joggal felmerült a kérdés, miután kiderült, hogy mély kirekesztő volt ugyebár a paraszti kultúra vénlányokkal szemben, és vénlegények voltak éhe?
Voltak, de nem jelennek így meg a népszokásokban, vagy a csúfolókban.
De miért nem? Velük miért voltak elnézőbbek, vagy kegyesebbek?
Egyáltalán voltak? Valószínű, tehát hogy volt olyan férfi ember, aki nem talált magának?
Általában azért ők a falu bolondja, meg ilyen félnótás.
Mama kedvence, otthon maradt.
Hát azért az nem volt. Nem, hát, volt hogy a mamák kedvence? Nem nagyon engedték, hogy így otthon maradjon, és hát ugye a családi gazdaság fenntartásához kellett a feleség, és kellett a gyerekek is. Tehát, hogy azért ez nem volt, és hát az egész paraszti társadalomnak a szokásvilága, erkölcsi rendje, ezek az iratlan szabályok, ezek olyan erősen, és a közösségnek a külső pressziója annyira erős volt, hogy nem nagyon engedte meg, hogy ilyen kilengések legyenek. Tehát azért lehet, hogy az egyik évben még a vénlány az megkapta a maga fazekát, de az a következő évre azért igyekezett férjhez menni, hogy nehogy még a következő évben is szemetet kapjon az udvarra. Vagy éppen ugye az is sokszor szokás volt, hogy nem csak szemetet, de mondjuk az apjának a szekerét föltették a ház tetejére.
Jó.
Még nagyobb szégyen.
És a lánynak kellett levennie.
Szegény fater. Bocs, atyám. Ja, és egyébként kik voltak a kapós lányok, Zsolt?
Hát ugye a falu szépség, ideálja. Ugye legyen szép, de hogy nem a mai szépség fogalommal, vagy szépség ideállal kell alapvetően gondolkodnunk, hanem nagyon fontos volt, hogy dolgos legyen, hogy háztartást vezessen, részt vegyen a mezőgazdasági munkákban. Ma talán már egyáltalán nem PC azt mondani, hogy egy széles csípő, hogy akkor úgy tartották, hogy akkor könnyebben szüli a gyerekeket. És hát persze nagyon fontos volt, hogy a paraszti társadalmon belül hol helyezkedik el a család, hiszen az fontos volt, hogy megfelelő hozományt vigyen a házasságba. Ugye ez a suba-subával, guba-gubával, mindenki a hasonló, az azonos szinten lévővel, vagy próbáljon egy kicsit még följebb kapaszkodni, de azért az nem mindig ment. Akkor ment, mondjuk amikor meghal a férj, és ott marad a fiatalon a nő özvegyként, akkor például, de ő már nem volt olyan kelendő, akkor egy gazdagabb, de öregebb gazdához, aki egyedül volt, ahhoz hozzá tudott menni például.
Mi volt az aránya a szerelmi házasságnál, meg az elrendezett házasságnál? Nem sok szerelmi házasság lehetett, ugye?
A házasság nem feltétlenül a szerelemről szólt. Nem feltétlenül a szerelemről szólt.
Aha, nagyon pont. Diplomatikus választottál.
Pont. Aha. Többször házasodtak egyébként, vagy csak a halál esetén?
Csak, tehát a válás az a 20. századig elképzelhetetlen volt, tehát nem működött, nem volt ilyen.
De mi miatt? Nem a vagyon miatt?
Nem, egyrészt tiltott dolog is volt.
De hogy miért tiltották? Hogy miért?
Hát a keresztény erkölcsiségbe nem fér bele. Ugye azért az nagyon meghatározó és erős. Az a holtomiglan, holtadiglan, az nagyon
azt komolyan vették.
Azt komolyan vették. A a megözvegyülés után, különösen akkor volt újraházasodás, amikor még fiatal, kisgyerek van a nő mellett, abban az esetben újraházasodnak. Érdekes, hogy akkor már nem feltétlenül az azonos korú legények, hanem inkább már a hasonlóan özvegy emberek, vagy idősebbek elvették ezeket a nőket. Egyrészt akár biztosabb anyagi hátteret is tudtak biztosítani, ők sem voltak egyedül. Tehát, hogy ennek is volt egy ilyen a társadalom működő képességét biztosító háttere.
Praktikum, jó. És ilyenkor ezek a farsangi lakodalmak, ezek többnaposak? Úgy, ahogy az a mesében lenni szokott?
A hagyományos paraszti lakodalom az akár háromnapos is lehetett, és hát annak is megvolt a maga szokásrendje, tehát hogy megvolt mindennek a helye, az ideje, az ajándékátadástól egészen a menyecskévé öltöztetésig, a kontyolásig, az elhálásig, tehát hogy ez egy nagyon hagyományos rendben megvalósul, és hát azért ez régiónként változott, hogy milyen elemek kapcsolódnak a házasságkötéshez.
Jó, még egy népszokás ütötte meg nekem a szememet, ez a bikaütés a farsangokán.
Ez vajon miért ez?
De hogy ez mi?
Hát ugye a teljes farsangi szokás hagyomány világban ott vannak azok a ma már ilyen furának tűnő elemek, amikor a tyúkot megütik, az állatokat
termékenységnöveléssel szándékkal.
Termékenységnövelő, és hát rengeteg olyan elem kapcsolódik, akár ez a bikaütés szokása is, ami a közösségnek a összetartozását, a humort, a vidámságot, a mezőgazdaságnak a központi elemét hozza, és nagyon sokszor ennek fizikai megnyilatkozásai vannak, és ezeket próbálták meg ma már úgy mondanánk, hogy ilyen egységes hagyományvilágba rendezni.
Csapatépítő jelleggel. Jó, rendben van. Nagyon köszönjük. Vendégünk volt dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum általános főigazgató helyettese, és mint hallottuk, farsangi népszokások és hagyományok volt a témán. Köszönjük,
Zsolt.
Köszönöm szépen.
Szép napot. 7 óra 54 perc van. Manna FM is benne a reggeli Manna. Télies csapadékot jósolnak a mai napra, hölgyek, urak. Utakon vigyázni.
Reggeli Manna. Útra való egész napra.